Mindenhez kell egy kis őrület, ami a színház, mert hisz az nélkül olyan lapos, unalmas az egész.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Gál Tamás színházigazgató a mai vendégünk, és elmondásából rövid időn belül kiderül, hogy az ő életére egyáltalán nem érvényes, hogy lapos, unalmas lenne az egész. Legalábbis 2020 májusa óta biztosan nem ilyen. Akkor nyerte el a Komáromi Jókai Színház igazgatói posztjára kiírt pályázatot, és azóta újabb és újabb tapasztalatokat szerez a hivatalok működésével, a támogatások odaítélésével, sőt visszakérésével is, és a saját bőrén tapasztalja meg, hogy erős magyar politikai képviselet nélkül nincs igazi országos protektora, védnöke a szlovákiai magyar kultúrának, színházi működésnek. Köszöntöm itt a stúdióba Gál Tamás igazgatórat, köszönöm szépen, hogy elfogadta az adásidő meghívását, és hogyha jól tudom, egyenesen egy próbáról, egy színpadi próbáról érkezett ide a stúdiónkba. Mit próbáltak?
Igen, én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mindig nagy öröm számomra, hogyha beszélhetek a Jókai Színházról, hisz az a dolgom, hogy képviseljem ezt a csodálatos intézményt. Most Shakespeare darabot próbálunk, a Windsori Vígnők címmel Szikora János rendezésében.
Úgyhogy egy szép gyerekkori emlékem fűződik Szikora Jánoshoz, már egy közvetetett mozori színházi élményként. Ha jól tudom, a Hobo Blues bennek a Vadászat című, mondjuk úgy konceptuális nagy darabját rendezte ő annak idején a Budapest Sportcsarnokban.
Bizony, hatalmas, ominózus, hatalmas produkciókat rendezett már. Itt is volt egy élmény beszámolója róla, hogy amikor Major Tamás kezdte a koncertet, és bizony csúszott a koncert, mert a zenekar még nem tudott felmenni a színpadra technikai okok miatt, és hogy Major Tamás hogy le tudta nyugtatni a több ezer fiatalt, pedig akkor már nagyon idős úr volt, és ezt a élményt mesélte el nekünk. Tényleg csodálatos őt hallgatni, mert hisz olyan embereket ismert személyesen, akiket mi már a mi generáció nem ismerhet.
Már csak a képernyőről, ugye, vagy a könyvekből?
Természetesen igen, a képernyőről és a könyvekből így. Ezáltal igen, de manapság már ugye nem láthatjuk őket a képernyőn.
Jókai Színházban mennyire jellemző, hogy a fiatalság megjelenik a nézőtéren?
Én azt hiszem, hogy nagyon sok a fiatal nézőnk is, hál' Istennek. Hát azért olyan darabokat is játszunk, amik kifejezetten nekik szólnak. Most gondolok itt a Pár utcai fiúkra, vagy akár a Mephisztóra, ami nem csak kifejezetten nekik, de őket is nagyon-nagyon érdekel, leköt, főleg a történelmi vonatkoztatása. Tehát, hogy én örömmel tapasztalom, hogy sok fiatal.
Ön, hogyha jól számolom, akkor 2020-ban, ha jól emlékszem, májusában elég sokat foglalkoztunk a Magyar Hét meg a Mahét.sk oldalain az ön kinevezésének a, hát nem is körülményeivel, inkább előzményeivel. Ugye az ön elődje több mint, hát szinte másfél évtizednél is több időt töltött ugye az igazgatói székbe, és akkor az ön kinevezésével lényegében egy új módszer is bevezetésre került, hogy pályáztatják az érdeklődőket a Komáromi Jókai Színház igazgatói székébe. Ön ezt elnyerte, hát 4 évvel ezelőtt, vagy most már lassan 4 és negyed évvel, vagy fél évvel ezelőtt. Hamarosan le fog járni ez az időszak. Nem is azt akarom kérdezni, ami talán a legkézenfekvő lenne, hogy ismét indul-e a következő pályázaton, hanem az eddig eltelt időszakot így néhány gondolat erejéig címszavakba hogy értékeli? Meg tudta valósítani azt, vagy egy részét annak, amit elképzelt?
Egy részét meg tudtam valósítani. Ugye azért, tehát itt nagyon-nagyon kötve van az igazgató keze Szlovákiában, hiszen ebben a, tehát a szlovák társadalom kulturális érdeklődése az nagyon kicsi ahhoz képest, hogy amekkora érdeklődésre volna szükségünk, és főleg a politika irányából, hiszen
tehát, hogy a politika irányából nincs érdeklődés a színház irány?
Hát akkora nincs, mint Magyarországon. Uh-huh. Tehát, hogy Magyarországon is beszélhetünk jobb vagy bal oldalról, bármelyik oldalról, de hatalmas érdeklődés van a színházak felé. Hiszen
meg talán a nézők részéről is, ugye?
A nézők részéről is, igen, 7%, ha jól tudom, járszínházban nálunk 3%. Na most nem tudom azért, pont tehát ez igazgató kollégáktól tudom ezeket a számokat, anyaországi igazgatóktól, akik keveslik a 7%-ot, a lakosság 7%-át, és itt a 3%-ot pedig szlovák színházi intézményvezetőktől tudom. Én ilyen szinten nem foglalkozom ennyire azért statisztikákkal. De hogy ezt a nézőt, most térjünk vissza a Komáromi Jókai Színház néző számára, ezt tudnánk növelni, de itt bizony mindig anyagiakról beszélek nagyon gyakran, és megfogadtam, hogy nem fog, de nem tudok, mert szorosan összefügg, tehát az álmai megvalósításával is szorosan összefügg a finanszírozás.
Mi az a az, hogy, álmai megvalósítása?
Hát, hogy, de nem is álmaim, hanem hogy a legkézenfekvőbb dolog volna számomra, hogyha 4 év alatt legalább 2 fiatal tudtam volna szerződtetni. És
2
nem
új fiatal
színész. Igen. Tehát, hogy ha nem küldök el valakit az idősebb generációból, akkor nem tudok szerződtetni senkit. Márpedig én elküldeni nem szeretnék senkit, hiszen mindenkire szükség van. 14 színész van szerződésben. 14 színésszel nem lehet színházat csinálni. Minden egyes produkciónkban legalább 3-4 vendéget kell hívni. Ami természetesen nem baj, legszősebben még több vendéget hívnék, tehát, hogy foglalkoztatnom kellene még 2-szer ennyi művészt, de ahhoz már bizonyos anyagi feltételekre szükségünk volna. Tehát ez egész pontosan, konkrétan arra gondolok, de az az igazság, hogy ez most megint csak az éterbe így elmondom, és úgy se lesz ennek foganatja. Tehát ezt a üzenetet én már jutottam az előző kormány vezetéhez, a magyar kormány.
Ne feledj el, hogy lassú vízpartot most.
Remélem, igen. Tehát még a miniszterelnök úrakhoz is eljutott ez már a volt miniszterelnök úrhoz, itt Szlovákiában, a jelenlegi miniszterelnök úrhoz, Magyarországra, de igazság szerint, tehát nem Magyarországnak kellene ezt megoldani, ezt a problémát, hanem nekünk. De amíg
bocsásson
nincs...
meg, hogy a szavába vágok, csak még erre, hogy a 14-es számhoz hadd térjek vissza. Tehát, hogyha jól értem, ugye, akkor 14 személy képezi a truppot, a színészi társulatot.
Így van, 14-en vagyunk.
Tehát, hogyha én most így visszaemlékezek ilyen régi magyar filmekre, Lilionfi hasonló, amiben ugye nem akarom most pejoratív értelemben mondani, de vándor színész társulatok jelentek meg, hát ott több, mint 14 ember.
Az volt. Biztos. Itt a csúcsidőben volt 30 ember szerződésben, 30 művész. Tulajdonképpen a Komáromi Jókai Színház státuszához az illene, hogyha legalább 30-an volnánk szerződésben, és de ugyanezt vonza magával, hogy dupla kiszolgáló személyzettel, hang, fény, építőmunkások, díszletkivitelezők, tehát, de ez, mondom, ez egy akkora álom a mai világban, hogy nem is értem magamat most sem, hogy nem tudom magamban tartani ezt a problémát, miért beszélek róla. Ez egy akkora idealizmus a mai finanszírozás mellett, mikor azért harcolunk, hogy ami most van, ezt ne veszítsük el. Tehát...
Igazgató,
nagyon nehéz.
Akkor hadd kérdezzek meg egy számomra így most már paradoxonnak tűnő helyzetet. A első világháború előtti időszakban, 1900-as évek elején fényes, virágzó színházi élet volt Budapesten. Az egész, talán az operát és a nemzeti színházat kivéve, amik állami kézben voltak, minden más magány vállalkozás volt, és virágoztak. A színház tulajdonosok, ha jól csinálták, vagyonokat tudtak ezen keresni. Hogy ennyit változott a világ, a színházi világ, hogy eltelt egy század és egy negyed század, hogy most már nem lehet pénzt csinálni a színházból?
Bizonyos színházak tudnak pénzt csinálni, de azt a színházat nem szeretném én vezetni, tehát én nem, tehát a show műsor az azért messze áll tőlünk. Tehát most nekem nem, tehát én nem kritizálom a műfajokat, minden műfaj, ami kialakult, az hisz valami miatt kialakult igény, ízlés szerint, azoknak létjogosultságuk van, gondolok itt a musicalre, az operetre, csodálatos musical műfaj, tehát hogy musical darabok vannak, operett, igazi művész értéket képviselő operett előadások, de ez nem a Komáromi Jókai Színház, azért Komáromi Jókai Színház az mégiscsak egy drámai tagozatú színház, ahol a drámának kell képviseltetnie magát. Én lennék a legboldogabb, hogyha el tudnánk oda jutni, hogy tudnánk, tehát tényleg tudnánk musical színház, operett színház is lenni egyben, drámai színház is. Erre, ha még én maradok az igazgató, jövőre ez a próbálkozás, ez meg is lesz. Tehát, hogy tényleg műsorra fogunk terveim szerint egy nagy zenés játékot tűzni, tehát azzal fogunk kezdeni, de erről most nem szeretnék beszélni, mert ez, tehát most tényleg minden annak a függvénye, hogy maradok, vagy nem maradok, most nagyon bizonytalan ez az idő.
Már időszak úgy itt, hogy marad-e, tehát a következő 5 éves időszakban?
Igen, 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 igen.
Miért ez esetleg megkérdőjeleződik?
Hát, hogy... hát most én nem tudhatom, én beadom a pályázatot, aztán, hogy engem választanak-e, aha, vagy értem, sem, azt értem. Nem tudom, nem tudhatom. De... De,
ez egyébként általános jelenség? Tehát amúgy például mondjuk a szlovákiai színházakat illetően, akár a szlovák nyelvű színházakat illetően, hogy a működésük és a repertoárjuk azok mindig az anyagiaknak a függvénye?
Hát rendkívül drága műfaj a színház műfaja. Tehát nagyon, én most is... Mindig van egy szűkre szabott költségvetés, sose tudunk beleférni, mert egyszerűen vannak bizonyos dolgok, amikor akkor a próba alatt születnek meg, és ez nem csak gondolat, érzelem, hanem tárgy mi voltában is megvalósul.
Tehát egy részlete.
Igen, azt mondja a rendező, hogy egyszerűen ez nélkül nem tudom ezt az jelenetet elképzelni, és akkor kér valamit, de ez anyagiakra fektetve, ez a kicsi kis kérés, ez rögtön lehet 1500-2000 euró.
Értem.
Tehát most konkrét példákat tudnék mondani, nem akarom a hallgatóságot ezzel untatni.
Na nyugodtan, a konkrét példa az mindig érdekes.
Hát most én is játszom a Windsor Víg nőkben, én játszom a főszerepet, Falstaffot, és közben egy 1000 eurós kiadást úgy tudtam leállítani, hogy ott voltam a próbafolyamatban, és mondtam, le kellett volna gyártani egy taligát, a gyártási költsége 1000 euró lett volna, és mondom, hogy van egy ilyen taliga a koprodukciós partnerünk színházában, és azt mondták, hogy ja, tényleg, majdnem legyártottuk még egyszer. És ez csak egy, tényleg annyi minden van, eszköz.
Tehát amellett, ami... hogy Falstaffot játszom, még adminisztrálja is, a koordinálja
hát meg
is
észre kellett a vennem egy, igen, és észre kellett vennem egy 1000 eurós fölösleges kiadást, leállítottam időben. Na, de ez minden ilyennél nem tudok ott lenni, és tehát, de nem is tudjuk, tehát tulajdonképpen nem is tudja a színház. Most teljesen más színház, és nem akarom megnevezni, nagyon nagy színház, szlovák színházról van szó, játszottam benne, és az főpróba héten 15 ezer euró ennyi értéket kidobtak, mert azt mondják, hogy nincs rá szükség. Legyártottuk, megcsináltuk, és azt mondjuk, hogy nem bírunk ennyit öltözni, és kivágtuk az összes kosztümöt a sútba.
Ezt de talán ott, még a Broadway-n sem csinálják meg, ugye?
Dehogy nem. Biztos vagyok benne. Ott még nagyobb pazarlás megy sokszor, de fölülírja egyszerűen a művészi fejlődés. Ez mindig is így volt. Hát de mai világban már még jobban oda kell rá figyelnünk, újrahasznosítás éveiben, amikor tényleg azt sugalljuk, hogy vegyünk már kevesebb tárgyat, akár ruházatban, élelmiszerben, mert csak a földet terheljük vele, fölösleges. Tehát ha megnézzük, hogy miből áll a ruhatárunk, egy csomó kacat, kidobni való szemét, tehát vásárolunk össze egy életen át, most színháznak is oda kell figyelni. Tehát ez nem lehet, hogy nem hasznosítjuk újra a díszleteinket. Tehát vannak olyan elemek például, és nagyon nagy mester csinált, a Ciller úr, aki a Szlovák Nemzeti Színház díszlettervezője, csinált egy olyan díszletelemet, azt mondták, na ezt a díszletelemet, ez 10 000 euró volt ennek a legyártása, azt mondja, hogy ezt sok darabban föl fogod majd tudni használni, nem hittem el azt. És már negyedik darabunkban van benne, de úgy annyira fölismeretetlenül el tudjuk mindig változtatni, hogy nem vesz észre senki.
Tehát igazából ugyanaz már csak 2500 euró darabonként. Nagyon jó.
Végül is igen.
De ilyen jellegű megjegyzése, tapasztalata biztos ezzel lett a 4 év alatt nagyon sok lett, akár nem is akarva, de vajon azt gondolta-e akkor, amikor beadta a pályázatát, hogy az igazgatósága az el fog ennyire tolódni ilyen adminisztratív, gazdasági, cégirányítási, vállalatirányítási irányba, és úgy veszem ki a szavaiból, mintha a művészetre magára kevesebb ideje vagy energiája maradna.
Nem igaz. Azért beszélek ennyit róla, mert ez a legnagyobb hiányosság a Komáromi Ókai Színháznak. Én nem csak a szerződésben lévő színészekre gondolok, amikor azt mondom, hogy Komáromi Ókai Színház, és az is volt a célom. Én gondolok Szűcsek Anitára, Rák Viktóriára, közben gondolok Olli Erikre, sorolhatnám Culka Ottóra, a fiatalok Garmadágra, Hégli Bencére, sorolhatnám, tehát el tudok sorolni, de most 20-30 művész föl tudnék sorolni, akiknek Melecski, Tóth Károly, tehát akiknek ott volna a helyük, évről évre meg is kínáljuk őket szerepekkel, van, amikor el tudják fogadni, van, akkor nem tudják, de hogy ez időszakos megbízások, de hogy ezeknek az embereknek ideális esetben mind-mind szerződésben kellene lenni. Mint ahogy Székesfehérváron, ők tényleg egy darabba nem kell, hogy vendéget hívjanak, mert ki tudják osztani társulaton belül. Ő párhuzamosan tudnak próbálni két darabot. Most például párhuzamosan két darabot próbálnak. Egyet velünk koprodukcióban, 8 színészük itt van nálunk, és akkor egy teljesen a úrimurit próbálják még a társulat másik részével, ami szintén 18 szereplős darab, vagy akármennyi, mi is nemrég játszottuk, onnan tudom. Tehát ez egy igazi kőszínház. Értem. Tehát itt azért a idők során nagyon-nagyon le lett koptatva.
Micsoda?
Hát az emberállomány. Uh-huh. Tehát le lett építve. Értem, tehát elmúlt 17 év alatt. Nem tudom, hogy ki kezdte ezt egész pontosan, hogy már nem emlékszem rá, Kispéntek ideje alatt én szerződésben voltam, hogy akkor mennyien voltunk egész pontosan, de Dráfi Mátyás idejében ilyen 20-valahány színész volt.
Uh-huh. 20, ami lassan 28, azt jelenti, 30, hogy a duplája, ugye?
Igen. Én emlékszem rá még, én játszottam a Komáromi Ókai Színházban, mint segédszínész, amikor minden egyes nap játszottunk. 30 előadást játszottunk egy hónapban.
És most? De mennyi ez a szám?
Hát átlagban olyan 10.
10?
Igen. Tehát és ez már jó szám, ez már jó szám.
A korlátozott színészállomány miatt, tehát nem tudnak többet játszani, ha jól
és értem. Nem is, és a kiszolgáló személyzet miatt sem. Uh-huh. Tehát amikor csak két fényes van, két hangos, tehát hang, fény, 8 építő, tehát itt azért szigorúan be kell tartani
akkor,
a szabályokat.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor a technikai rész, vagy a rásegítés, az azért több embert jelent, mint amennyi színésszel dolgozik, ugye?
Persze, tehát 70-en vagyunk. Tehát egy Komáromi Ókai Színház állomány, ez 70 emberből.
Ebből 14 színész.
Igen, uh-huh. Igen.
Ez egy laikus számára, például számomra, ez egy nagyon aránytalanságnak tűnik.
Igen, de kell is. Tehát ekkori intézményben kell, hogy 4 takarító hölgy legyen, kell a 3 portás, kell a gazdasági osztályra a 3 ember, de ez is minimum. Tehát az, hogy van egy bérfejtő, van egy gazdasági vezető, van egy... bérelszámoló,
szóval,
ezek az alap.
Aki egy idézőben rendes színházat, egy rendes kőszínházat akar működtetni, a számoljon azzal, hogy egy 70-80 emberre kell havonta a fizetést biztosítania.
Igen, igen, igen. És a 70-80 ember még nem tudja kivitelezni azt a repertoárt, amit mi nekünk minden évben ki kell termelnünk, ki kell hoznunk 5 bemutatót, tehát körülbelül még egyszer ennyi külsős munkatárs, tehát 140 ember.
140 ember.
Igen, igen, igen. Átlagosan.
Hát, ez, hogy is mondjam, egy normál vállalkozásban se kevés ember, tehát akinek már 140 nem, embert kell irányítania, igen. Az nem csodálkozom, hogyha fáradt néha.
Hát igen, igen, de egyébként meg hazudnék, azt mondom, nem élvezem, most már nagyon élvezem. Tehát első éven azt hittem, azt sem tudom, most már bevallom őszintén, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Uh-huh. Én abba akartam adni minden nap.
És ki fogta a kezét ilyenkor?
Hát a feleségem.
Uh-huh. Ő tudta ezeket a dolgokat?
Ő nem akarta Jókai Színházba jönni, nem is értette, hogy mi ez az ambíció. Bennem, hisz a Csavar Színház nekünk nagyon-nagyon működik a mai napig, és nagyon szeretjük, nagyon szerettük, építettünk egy Pajta Színházat, mm-hmm. Nyáron rengeteg akciónk van ott, ez egy szívbéli vállalkozás, ha úgy tetszik. De
ezt
ugyanakkor
ne vegyek érem rossz néven, amit kérdezek, de talán fölmerül a hallgatóinkba is a kérdés, hogy ön vezet egy színházat, és akkor emellett még van egy saját színháza?
Igen, igen, igen.
Tehát,
igen.
Hogy ez nem egy ilyen érdek ütközés?
Hát abszolút nem, mert mindenki, aki mindenkinek van egy főállása, és van egy polgári társulása, aki pályázik a kultminorba, ő rengeteg magántársulat jött létre, a színészeink szinte mindegyikének van. Tehát, hogy
akkor az, ez hogy egy bevett gyakorlat.
Hát ez abszolút bevett gyakorlat. Az, hogy szabad idejében tehát előző igazgató úrnak is volt ugye a The Art művész társulata, ami nagyon magas szintű produkciókat hoz létre,
értem.
Olasz Istváné, de hála Istennek, mert egyébként a Jókai Színház nem tudná betölteni már azt a szerepet, hogy minden kis faluba kimegy, mert egyszerűen nem férünk el.
Értem.
Tehát nekünk a nagy színpadra kell, nekünk a klasszikus értelemben a nagy színházi produkciókat kell előállítanunk. Az volna igazán a feladatunk, hogy bevonzuk a közönségünket, tehát természetesen nagy helyekre, Dunaszerde, Somorja, Gúta, Fülek, Losonc, Zselész, tehát ide ki kell utaznunk, de mi már a kisfaluk nem is fér bele az életünkbe. Tehát nincs annyi nap a kalendáriumban, amennyire szükségünk volna ahhoz, hogy mindenhova kimenjünk. Vagy akkor
igény
dupla
lenne?
Igény volna. Vagy akkor dupla ekkora társulatra. Most 60 helyre kellene kimennünk, 60 nap csúszásban vagyunk már most.
Tehát van 60 olyan hely, ahova el tudnának menni, de mégse tudnak elmenni.
Idő miatt. Értem, nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk az egész Felvidék kulturális igényét teljes mértékkel ellátni. És itt vannak sértődések sokszor, sajnos a Csavarszínház teljesen más volt. Csavarszínház máról holnapra el tudott indulni, a Komáromi Jókai Színház nem. Sokszor ezt nem értik meg, rengetegen, tehát mi, ha elindulunk, akkor 40 ember elindul. Busszal, kamionnal.
Igazgató,
ezt meg kell szervezni. És ezért nagyon jó, hogy vannak ezek az alternatív csoportok. Tehát ez, mióta van a Kultmirror...
Tehát ezeket a hézagokat be ki tudják ugye tölteni.
Mióta van, és ez a Kultmirrornak köszönhető. Tehát mióta van a Kultmirror, azóta rendkívüli módon felpesdült a kulturális élet Felvidéken.
Értem.
Tehát a Kultmirrort néha kritizáltam is már.
Tényleg?
De igen, de vannak hiányosságok, tehát hogy késnek a pénzek, de Isten ments, óvatosan kell élnünk a kritikákkal, mert nehogy félreértse valamilyen döntéshozó, a Kultmirror egy rendkívüli kezdeményezés.
És akkor el kell tudszolni, hogy...
Igen, tehát hogy hála Istennek, már nagyon rég meg kellett volna alakulnia. Már ugye mi, mikor kezdtük a Szevasz Színházat, akkor még azt se tudtuk, hogy lehet pályázni, akkor még nem is voltak pályázatok. Uh-huh. Aztán jött, hogy a belügyminisztériumhoz tartozott, és utána kiemelték, és...
Igazgató, bocsásson meg csak, hogy a témán egy pillanatra maradjak, hogy a kritikánál, tehát hogy vigyázni kell azért a kritikával. Hogyha jól tudom, ön csatlakozott ahhoz a másik kritikához, ami a mostani miniszter, a kulturális miniszternek a munkásságát illeti, hogy ez egy karakán kiállás szerintem minden rendszerben, hogyha valami nem tetszik neki, akkor azt megmondja, hogy például egy ilyen relációban nem veszélyeztette esetleg a színháznak a fekvését, ahogy mondani szokták a minisztériumnak?
Hát dehogy nem, persze, hogy veszélyeztettem. Tehát nem is biztos, hogy az a helyzet, hogy művészként, magánemberként van egy véleményem, és azt nem tudom mindig vék alá rejteni. Tehát egyszerűen nem, van, amikor elfelejtem, hogy egy intézményt vezetek és felelek érte. De most állandóan nem hallgathatunk, nem hunyászkodhatunk meg félve a büntetéstől. El kell mondani bizonyos kritikákat. Most, hogyha a politikusaink ezt olyan úgy veszik, hogy támadásként élik meg, akkor miért választották a politika műfaját? Tehát ez ilyen. Én igazgatóként tudom, hogy én mindig azt mondom, hogy igazgatót nem kell szeretni, nem is lehet szeretni. Hát soha nem szerettem színházigazgatókat. Hát most mit szeresek egy vezető, egy színházigazgatón? Hát a legtöbb kritika
már
őt éri.
Már volt, ugye? Akkor
hát persze, igen. Persze. Hát most aki igazgatónak megy, politikusnak megy, vagy vezetőnek megy, ez ne csodálkozzon rajta, hogy kritikát kap. És nem szabad engedni, hogy a társadalmunk olyanná váljon, hogy az ember mindent elhallgat, mert fél attól, hogy retorzió éri.
Én teljes mértékben önnel, tehát ahogy is mondjam, a művészi hozzáállásával, vagy pedig az irányítói hozzáállásával egyetértek, csak hogy várható-e, ugye nem ismerjük még most az épp aktuális miniszterasszonynak a mondjuk úgy reakcióit, vagy pedig a tűrés határát, hogy valamiféleképpen nem akar-e majd példát statuálni, visszacsapni, de nem hiszem, hogy a Jókai Színház lenne az, amivel ezt ő kezdeni.
Hát reméljük, de azért azt el kell mondjam, hogy tehát ez a bizonytalanság, ami most van, és ez nem csak a Fico kormánynak köszönhető, egyáltalán a legnagyobb probléma véleményem szerint az az, hogy a magyaroknak nincsen magyar képviselete, tehát magyar anyanyelvű, magyar identitású politikusokat nem
aki
tudunk
önhelyett
bejuttatni.
Ezt el tudná mondani, mint
így van,
most itt elmondott,
és sokkal
ugye?
Szofisztikáltabban, sokkal profi módon. Én emlékszem még arra időre, amikor a Csáky Pálhoz én 20 évesen bemeltem a miniszterelnöki rezidenciára, és el tudtam neki mondani, hogy mit jelent a Szevasz Színház, és ő tudott nekünk segíteni. Tehát ez
most
egy teljesen más...
Hát
most nem azért, de most egy szlovák embertől, még ha legnyitottabb is felénk, az ő... Én most a legjobb barátomtól kaptam egy olyat, forgattam egy szlovák filmet, és a legjobb barátom, akivel együtt végeztem egyetemen, mondta, bár ő fölöttem járt, de szinte sűvefővel együtt voltunk, és egy nagyon neves szlovák színészről, és nem fogom kimondani a nevét, mondta azt nekem, hogy ő mindig mondja a magyar diákoknak, tanuljanak szlovákul, mert hova akarnak menni? Komáromba? Vagy Kassára? Érted, Tamás? Mondom nekik. Hát szerintem is álltam ott, és gondolkodtam, te jóságos Atya Úristen, ő tanítja a mi gyerekeinket. Tehát, hogy arra, hogy tanuljanak szlovákul, mert akkor Uramisten, akkor a sülyeztőbe kerülnek. És ez a Komárom Jókai Színház, egy Kassai Itália Színház. Tehát, hogy most, de én nem is tudok aztán haragudni rá.
Egy rosszabbat csinál, mint amit félünk esetleg idézőjelből, hogy egy miniszteri negatív visszacsapás mit jelenthet,
hát, abszolút. Hát most, hogyha ezt lefordítjuk, hogyha a politikusokra gondolunk, ha művészek így gondolkodnak, egyes művészek, és egyébként meg véleményt formáló művészek, mert most egy egyetemi tanárról beszélek,
persze,
akkor hogy gondolkozzon egy szlovák politikus? Mit jelent számára a Komáromi Jókai Színház? Én láttam, mit jelent számukra, hiszen volt nálunk a Héger úr eljött a színházunkba, ugye a jelenlegi politikai vezetők biztos nem fognak, gondolom nem jönnek el a színházunkba, tehát nem is érdekel ez, hogy ki jön el, vagy hogy Héger úr adott egy támogatást egy bizonyos külön keretéből, és ezért jött megnézni, hogy mire adta ezt a támogatást, és elégedett volt, és látta a Vojcak előadásunkat, amiért Oszlik Péter doszkira volt jelölve, tehát ez egy szakmai siker is egyben.
Ön egyébként ugye
megkapta a doszkit,
ha jól tudom, ugye?
Én igen, annak idején. Egyébként látszott rajta, hogy nem, tehát hogy rácsodálkozik, hogy mi így vagyunk, hogy olyan érdekes volt
egy
számára.
Kicsit olyan rezerváltum szerint.
Hát még mindig azok vagyunk egyszerűen, hogy még mindig rácsodálkoznak, hogy, de nem lehet tőlük mást várni. Tehát a szlovákságtól nem lehet mást várni, nagyon nyitottak a művészetünk felé, de nem fognak...
Tehát nem fognak magyarul tanulni, az biztos.
Biztos, hogy nem.
És azt pedig, tehát, hogy mi szlovákul tanuljunk, azt meg teljesen természetesnek veszik.
Igen. Tehát ezért mondom, hogy én intézményvezetőként, én tényleg harcolni fogok az mellett a szavazatommal, munkámmal, hogy a magyar, egyetlen magyar párt, hála Istennek, hogy most egyetlen magyar pártról kell beszélni, mert az is egy borzasztó helyzet volt, amikor volt a Híd, meg volt a MKP, és az ember, ha már szóba állt egy Hidassal, akkor már a MKP-től kapta a pofonokat, ha MKP-től, akkor a Hídas...
Számon kérték, hogy mert szóba állt.
De egy ilyen kis szemétdombon, mint a miénk, hogy mindenki mindenkit ismer, hogy ezt szétszedni, ez akkora luxus volt, és most már látjuk, most már, hogy nem tudunk senkihez fordulni panasszal, most már látjuk, hogy mit hozott ez magával.
Igen.
Hogy ez egy öngyilkosság
talán
volt.
Talán ön annak a néhány konkrét helynek, akik azonnal megérzik a hiányát a képviseletnek, az egyik képviselője, ugye? Mert azért a választók nagy rétege, az annyira nem tudja talán konkretizálni, hogy mi az, ami megváltozott, de ön, meg a színészei, meg a társulat, akkor, hogy is mondjam, a saját egzisztenciáján is érzi ezt.
Azt, én most mondok egy konkrét példát. Komáromi Jókai Színház 70. születésnapját ünnepli. A megye biztat, hogyha szerzünk egy nemzetközi fesztiválra pénzt, a másik felét majd odaadják ők. Akkor a Kultminornál 40 000 eurót megpályázunk egy nemzetközi fesztiválra. A megye természetesen azt mondja, hogy hát jó, ez ígéret volt, de nincs most pénzük, nem tudják a másik felét odaadni. Ennek ellenére mi 40 000 euróból megcsinálunk egy olyan fesztivált, ahol ott van egy vajdasági színház, egy kárpátaljai színház, egy erdélyi, egy anyaországi, és az összes felvidéki, az ifjú szívek, a Kassé Itália Színház, Komárom Jókai Színház.
Ez nem egy kicsit szakmai... ellopják a kisvárdaiaknak a sóját?
Hát azt nem tudjuk, mert nekünk annyi pénzünk nincsen, tehát mi egész pontosan annak a költségvetésnek egy tizedéből
ugye ott van ki. Egy ilyen csak, hogy a hallgatók részéről, és mondjuk ott van egy...
De az azért egy szuper profi, hatalmas nagy fesztivál, tehát ahhoz képest, tehát 40 ezer euróból, amit összehoztunk...
Na, de folytassa a 40 ezer
euróból. Na, tehát akkor megcsináltuk, szakmai beszélgetések voltak, hatalmas visszhangja volt, már a folytatásán gondolkodtunk, két évente szerettük volna, hogy tényleg nem akartunk belőle, tehát nagyon jól, minél jobban akartuk, hogy fejlődjön, mm-hmm. nagyjá, nője ki magát, nagyjá ez a fesztivál. Mivel egy, két, három napot csúsztunk a színházak kifizetésével, mm-hmm. ezért ugye a kultúrban van egy szabály, ami jogos, hogy mi, mivel késtünk az átutalásokkal, az egész összeget visszafizettették velünk.
De hát maguk már odautalták a színházaknak,
persze,
nem?
Tehát mi ezt az egész pénzt elköltöttük.
Most vissza kellett kérni tőlük.
És az egészet visszafizettük a kultmérőnek. Tehát tulajdonképpen, ha nem csináltunk volna...
De hogyha maguk már elköltötték azt a 40 ezeret, akkor miből fizették?
A saját költségvetésünkből kellett kigazdálkodnunk.
Tehát nem kérték vissza azoktól a partner színházaktól?
De hogy, hol kérhetnénk vissza? Mikor mi meghívunk valakit egy fesztiválra, lejátszak az előadást, ki kell, hogy fizessük. Nekünk a saját költségvetésünkből ki kellett gazdálkodnunk, a 70. születésnapját ünnepelte ez a színház. Na most.
És ezért kérték hogyha... vissza, mert késtek bizonyos kifizetésre.
Igen, de ez egyébként jogos, és ez a szerződésben, tehát mi szerződést szektünk.
Tudja, miért nem jogos ez? Én azért, hogyha így, ahogy mondja, mert itt vannak nagy vállalatok, akik milliókkal lógnak a egészségbe, a társadalom biztosításon, nem három napokat késnek, hanem mondjuk három éveket, és azoktól nem kérik vissza azt az egész tőkét. Azoktól az egész tőkét visszakérték.
Így van, és de hogyha most van magyar képviselet, ha van egy miniszter, van egy államtitkár,
akkor elég egy telefon.
Ez egy akkora probléma, Az ilyenkor az államtitkár, vagy ez a miniszter, ha magyar, ezen a fesztiválon biztos, hogy ott van, hisz ezért nincs olyan sok kőszínházunk, vagy ha van is, akkor nem szervez ekkora fesztivált. Uh-huh. Az ott van, az látja, hogy mire ment el a pénz, és megoldja. És itt nem volt kihez fordulni. Persze, hogy fordultam, tehát persze, hogy fölhívtam illetékeseket. Ezek mind szlovák emberek voltak, ráadásul még kormányváltás is volt, egyik jobban félt a másiktól, mint az egyik a másiktól, vagy igen. Fordítva. Tehát, hogy mindenki retteg most mindenkitől, hogy mindent átvilágítanak, mindent kontrollálnak, mindent visszakérnek, 2021-es pályázati pénzeket visszakérnek, mert de butaságok miatt. Tehát nem mindegy, szóval nem is akarom, tehát ez egy rendszer, amiben benne vannak. A legnagyobb probléma az, hogy nincs magyar képviselet igazi, akihez ilyenkor fordulni tudsz, mert nincsenek ott a döntéshozásban a magyarok. Második hatalmas probléma, hogy a Komárom Jókai Színháznak nem is kellene a kultminorhoz pályáznia. Hát a kultminorra nem is szabadna támaszkodni a Komárom Jókai Színháznak, mert a kultminor nem erre lett kitalálva. Tehát még hála Istennek, hogy egyáltalán tudunk pályázni a kultminorhoz, de igazság szerint én voltam egy lengyel színházban, és ott úgy volt, hogy ha már a megye nem bírta maximálisan támogatni ezt a színházat, akkor több pilléres volt a támogatás.
Tehát,
Magyarországon
is ugye, állam, két pillér. Esetleg a régió,
igen, Magyarországon is a város van, és az állam. Itt nálunk megoldás volna a megye, és kicsike kis arányban a város maga, ahol van ez a színház.
A város most támogatja a színházat?
Nem.
Komolyan?
A magyarországi oldal, igen. Tehát a magyar oldal.
Tehát a nem fizetnek semmit.
Nem, Komárom városa nem tud támogatni.
Az a színház neve, ugye, hogy Komáromi Jókai Színház.
Komáromi Jókai Színház, igen. De nem, most idén már volt a parkot megcsinálta a polgármester úr pár évvel ezelőtt, de azóta nem tud, nincs rá pénzük. Neki éppen elég a VMK, meg a saját kulturális intézményeik. De én ezt mindent megértek.
Most az a probléma, hogy... Ki a fő fenntartója a színház?
Hát ha magyarországi támogatás, ami takra pontosan jön, és ő... És a BGA-ba
ez a Betlen
szinte
Gábor
Betlen Gábor alap annyira profin működik, és most függetlenül attól, hogy ki milyen politikai tábort képvisel, olyan nyitottság, olyan kedvesség, és olyan segítőkészek az ott dolgozó emberek, és olyan pontosan kapjuk a támogatást. Reméljük, hogy ez ugye Cimbalmosné Molnár Éva nevét meg kell említenem, mert ő nagyon-nagyon, Potápi Árpád, ő is egy nagyszerűen mellette ezen a kulturális intézménynek, de igazán Cimbalmosné Molnár Éva volt az, aki a felvidéki színházakért
felelt. Tehát azért mindig kell egy kis személyes elköteleződés.
Ó, nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy bármi problémát őt föl lehetett hívni, mindig készséges volt, mindig vette a telefont. Reméljük, hogy az utódja is ilyen készséges lesz, és segítőkész, akkor már mi Okai Színháza. Most igyekszem is, hogy bemutatkozzam végre, ha bemutatjuk ezt a darabot. De hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szinte ott nem tudtunk hibát elkövetni, mert mindig időbe figyelmeztetve voltunk.
Hogy milyen hiba fordulhat.
Igen, és vigyázzunk rá, javítsuk ki, mert baj lesz, és akkor tudtunk korrigálni. Hát ennyi produkciónál, ilyen sokrétű tevékenységnél, amit ugye az mellett, hogy mi darabokat mutatunk be, azért vetélkedők vannak, minden művészeti ágat magunkhoz szóltunk, zenekar, zeneszerző, koreográfus, rendező, a plakát tervező, tehát minden művészeti ágat magunkhoz szólítunk, tehát sokrétű a tevékenységünk, persze, hogy hatalmas a hiba lehetőség is, de nagyon készségesek. Tehát a magyar oldalra azt kell mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nyitottak, készségesek, és pontosan érkezik a pénz. Tehát annyira kiszámíthatóan lehet rá támaszkodni. Na most... Mondom, nem akarom, nehogy félreértse valakit, tehát nem kritizálom a kultmilliót, de az, hogy még mindig nincs a számlánkon a pénz, a Windsori Vígnők támogatása, amikor már a jövő héten bemutatóra készülünk.
Ez a próbájáról most.
Nincs.
És meg az sem biztos, hogy nem kérik-e vissza.
Hát az már nem, én már rettek minden évben, tehát minden évben valamit visszakérnek, vagy visszafizetetnek. Ügyvédek garmada dolgozik azon, hogy hibát találjon mindenben. Tehát én nem tudom, hogy van-e még egy szféra, amit ennyire átvilágítanak, mint amit utóbbi
de
időben.
De mi lehet ennek egyébként az oka?
Saját magunk egyébként. Most bocsánat a kifejezés, hogy ostobább emberek, akik egymást jelentgették föl, mert irigykedtek arra, hogy ki mennyi támogatást kap. Nem nézték azt, hogy ki hány éve dolgozik a kultúrában.
Tehát,
nem
nézték. Jelentették föl.
Természetesen, hát tudom azt, hogy minket, tehát Csavarszínházat is följelentették. Tudom azt, hogy számtalan olyan kontrollákat kaptunk, hogy a cipőt átvilágított, ami benne volt abban a mesében. Tehát így nem lehet kultúrát támogatni. Olyan műfajt, mint a színház, ahol van egy szék, de lehet, hogy a főpróba héten kikerül az a szék. Mert fölülírja a rendező
művészi szabadság, hogy...
Hát így nem lehet alkotni. Vagy például 2021-es pályázat olyan darabját, amit még a mai napig játszunk, és vissza kell fizetnem az egész saját próbapénzemet, mert az én vállalkozásom az nem úgy van megfogalmazva, az én vállalkozásom számlázta ki ezt az összeget, és nem úgy van megfogalmazva, hogy művészeti tevékenység, a vállalkozásomban véletlenül csak azt írtam bele, hogy kulturális tevékenység. De ezek ostobaság.
Tehát ilyen KKN-ik csomót keresés, ugye?
De ezt a Rozsek előadást, amit játszottunk 150-szer, a mai napig játsszuk hatalmas sikerrel. Tehát, hogy ez folytogató, így nem lehet dolgozni, így nem lehet működni. Mondom, nem akarom támadni és óvatosan támadni. Ezek egy által megfogalmazott kritikák, amivel sokan egyet értenek, de mindenki félti ezt a kevés pénzét, amit kap, amit majd megpályázhat. Félti azokat a sikereket, amiket viszont a kultmilliónak köszönhetően értünk el a utóbbi 10 évben, mert jobbnál jobb előadások születtek.
Értem.
Vagy filmek. Most tegnap volt a Hancsovszki film bemutatója, de ott van a Pressburg. Tehát ezek a művek nem jöhettek volna létre Prikler Mátyás rendezései, ha nincs a kultminor. Tehát, hogy csodálatos dolgok születtek. Megszületett a Dialóg, megszületett a De Art, megszületett a
lehetne sorolni hosszan a
10-15 alternatív színház született meg. Tehát, hogy pezseg a kulturális élet. De az biztos, hogy meg szükség volna kicsit a megreformálására.
Na, akkor ezt szerintem innét mondhatjuk a mikrofonból, hogy önálló magyar képviseletet, vagy pedig legitim magyar bejutó képviseletet, aki hallja, adja át ennek az igényét.
Ugye? Hát igen, itt meg hát ez egy... rajtunk is múlik a szavazókon.
Na jó, hát gondolom, hogy magán nem
elég, múlik. Elég volt az, hogy állandóan a magyar politikusokat kritizáljuk, hogy mert a szlovák politikusok mitől jobbak? Most nem azért, vagy egyáltalán, aki azt hiszi, hogy létezik tökéletes politikus, hát ez téved, mint hogy tökéletes ember se létezik. De közelebb vagyunk a célunkhoz, közelebb vagyunk a szabadságunk, igazi szabadságunkhoz, a kulturális autonómiánkhoz, közelebb vagyunk, akár, ha nem is papíron, de legalább elvben, hogyha
néha vannak napok, amikor ezt meg lehet élni, ugye?
Hát, igen. Igen.
Na, térjünk vissza egy másik darabhoz, nem a Hanuszánhez, hanem a Mephisztóhoz. Ugye a Mephisztó is talán a felsorolt darabok közül a legeklatánsabban mutatja be a politikának és a művészetnek a napi kapcsolatát. Igaz, hogy ugye ott a náci Németországról van szó, de szerintem általános helyzetet mutat be, hogy ön ezt az igazgatói pályája alatt találkozott, vagy akár csak ráhatásszerűen találkozott ilyesmivel, hogy a hatalom valamiféleképpen megpróbálta, hát ha nem is manipulálni, hanem inkább közvetlenül beavatkozni az ön munkásságába?
Nem. Egyszerűen nem. Azért a megye...
Tehát önök számára a megye, ugye, az a fő?
Igen, nálunk a megye a fenntartó, soha, még csak nem is sugalták, hogy mit kellene játszanunk. Teljes művészi szabadságot biztosít számunkra.
Mondjuk azt nem képzelem, hogy most ők darabot írnának elő, de például kapott-e ajánlást, hogy valakit alkalmazzon, vagy valakit
nem.
Rendelést
nem.
Adjon le?
Nem. Abszolút. Ő ebből a szempontból nagyon, nagyon-nagyon nyitott a Nyitra megye. Azt tudják ők is, minden színház panaszkodik, tehát hogy kicsit jobb lehetne a finanszírozás. De ugyanakkor, amikor gondolok arra rengeteg kórházra, rengeteg iskolára, ami még oda tartozik, tehát azért ott is csak egy bizonyos korlátozott pénzösszeg van annak...
Azt megkérdeztetem, hogy mennyivel támogatja önöket a megye? Nagyságrendben csak nem kell pontos összeg. Tehát, hogy
1 millió 200 ezer a évi föntartásunk. Ennyibe kerülünk.
Euró, ugye?
1 millió 200 ezer, igen, 1 millió 200-300 ezer, és egész pontos adatokat nem tudok mondani, nem készültem föl, mert gazdasági igazgató...
Nem is kell, csak igen. Hogy a... Igen. Hallgatók is, meg hát főleg ugye én is itt, hogy körülbelül a nagyságrendeket, a dimenziókat értsem, és az, amikor ön teljesen nyugodt lenne, és amivel a beszélgetésünket kezdtünk, hogy az álmait meg tudná valósítani, ahhoz az 1,2 millióhoz, amit most kap, mennyire lenne még szüksége, még 100 ezerre, vagy még 2 millióra? Tehát, hogy...
Hát, hogyha... Tehát tulajdonképpen nagyon, amire égető szükségünk volna, az két fiatal művész szerződtetése. Aztán, hát az most évi 20 ezer euró, 20 a fizetésük, ugye?
Igen.
Tehát ilyen 40 ezer euró a két művész, és ha szeretnénk alkalmazni egy külsős művészeti vezetőt, mondjuk egy komoly rendezőt szeretnénk fölkérni, ez nagyon, nagyon jót tenne intézményünknek, az egy következő, az egy 60 ezer euró, és egy garantált a kulturális minisztériumtól garantált 200 ezer euró, ami csak az előadások előállításának a költsége. Tehát ilyen 300 ezer euró már segítene rajtunk.
Tehát, abban biztos, hogy... lenne, nem 300 ezer, hanem 500 000 eurója pluszba.
Igen.
Akkor, mint hal a vízbe, úgy élne?
Nem.
Művészileg.
Így is, tehát, hogy nagyon bonyolult ez a kérdés. Így is úgy élünk, hogy tudunk összereplős darabot is tudunk csinálni, olyat, hogy tényleg
jó, de
az emberek...
Nem lehet összereplős.
Mert ez az, a Komáromi Jókai Színháza nem csak az a feladata, hogy művészileg maximális szinten, maximális művészi értéket képviselő előadásokat állítson el létre, hanem hogy azokat az embereket foglalkoztassa, akik a Pozsonyi Színművészeti Egyetemen diplomát szereztek, és azok közül is a legjobbak. Tehát nem engedhetünk át mindenkit a szlovák szakmának, mert mi nem tudjuk Nyilván. Őket alkalmazni. És ezek a fiatalok várnak 1-2 évet, aztán vagy ott hagyják a szakmát, vagy pedig a szlovák szakma felé hajlanak, és elveszítettünk egy, vagy elmennek Pestre, így
Értem.
Van.
Tamás, kérem, hogyha szólíthatom Tamásnak.
Persze.
Tehát ugye most itt ezeket az anyagi dolgokat, ami lényegében mindennek szinte az alfa omegája, vagy legalábbis az alapja, ezeket azt hiszem, hogy elég jól kiveséztük. Annál többet, hogy föltárjuk ezt a helyzetet, ugye mi itt most a mikrofon mögül nem tudunk csinálni, de azt viszont meg tudjuk tenni, hogy néhány más jellegű témáról is azért pár mondatot, pár információt elmond nekünk, vagy megkérdezem. Hát ugye elsősorban a repertoár említette, ugye, amit most próbálnak a windsori vígnők, akkor mi az, ami még most aktuálisan, hát ugye benne
Claudia Gardenő, ő itt nőtt föl a szemünk előtt, szavaló versenyeken követhettük őt, ahogy Vígszínházig jut, elvégezte Budapesten a rendezést. Egy fiatal rendezőnőről van szó, aki tavaly a Tábornokok uzsonnáját megrendezte a főiskolásainknak, nagy sikerrel játszották. Tehát ő fogja a Hőbörgő Jánost színpadra alkalmazni. Olasz István fogja játszani a főszerepét. Ez egy tudatos választás volt, hogy kinevelkedjen az a felvidéki magyar rendező generáció, az is feladatunk egyébként, akik többször vissza tudnak hozzánk térni, mint Rédli Károly. Czajlik József ugye már nem a kezdő rendezők közé tartozik, sőt, egy tapasztalt, jó nevű rendezőnk, de hogy...
Tehát most már ez a harmadik hullám is, hogy ugye...
Akár Matusek Attila, aki színészből válik lassan rendezővé.
Tehát, mit fognak még játszani?
Utána következik egy Jókai darab, hiszen az Elátkozott város, ez nem túl ismert műve Jókainak, Komáromban játszódik a földrengés ideje alatt, egy Róma és Júlia történet a földrengés alatt, Varga Emese írja színpadra. A Mephisto után azt hiszem, hogy a Pressburg forgatókönyvében is, jól tudom, hatalmas szerepet vállalt, a Hancsovszky film forgatókönyvét is ő írta, tehát nagyon-nagyon sikeres munkákat tudhat most magam mögött. Most Miskolcon írja a Róma és Júliát, abból egy tanulmányt készítve jön majd a Jókai darabba, tehát én nagyon reménykedem, hogy ez nagyon jó darab lesz. Telihai Péter rendezi, aki itt már többször nagy sikerű előadásokat vitt színpadra, még az előző igazgatás alatt, vagy még Kispéntek József alatt volt igazán, azt hiszem, a csúcson Telihai Péter, és zárjuk ezt a Jászd újra szemmel, ami egy nagyon szórakoztató Woody Allen történet, Béres Attila rendezésében.
Na, akkor ez egy, hogy is mondjam, tehát igyekszik azért több felé is tekinteni ez a repertoár, ugye?
Igen. Hát most a zenés műfaj az hiányozni fog ebben az évben a színpadunkról, de jövőre, ha még maradok, azt ígérem, hogy bepótolom ezt a hiányosságot.
Egyszer hallottam egy olyan meghatározás, hogy talán Budapest erősebb, a Budapesti Egyetem a zenés műfajokba, és hogy Pozsonyba talán egy kicsit ez háttérbe szorul. Hogy ez, amit előbb említett, hogy most nem nyitnak ebbe az irányba, ez talán ennek is a következménye?
Igen, de én hiszek benne, hogy a próza viszont a mi erősségünk. Tehát most a lányom, ugye ő Budapesten él, 5 éves az egyetemen, de a Vígszínházban már több nagy szerepet játszott, és most volt itthon, és mindig azt mondja, hogy annyira természetesen játszunk mi felvidéki magyarok, hogy olyan öröm neki mindig hazajönni, mert hogy rengeteget tanult tőlünk, és mondja ezt egy olyan lány, aki a Vígszínházban, meg a tényleg nagyon jó pesti színházakban.
Na jó, azért neki azért bizonyos mértékben speciális a helyzet, tehát szó szerint az anya teljesen a színházat tanulta meg, nem?
Hát igen, biztos, hogy hogy hát...
De így is tudunk mondani, biztos.
De rengeteg munka áll az mögött, az eredményei mögött, rengeteg. Nagyon szívós, mind az anyukája, és ugyanakkor meg őrült, mind az apja, tehát, hogy bele tud menni a dolgokba.
Igen, ön őrült, most tartja magát?
Van benne egy kis ilyen bevállalós, már most a színpadi jelenlétre gondolok, ugye? Tehát, hogy...
Akkor én félreértettem, azt hittem, hogy ön, Tamás, maga érzi magát őrültnek.
Hát kicsit, de én kicsit az vagyok, persze, hál'
Istennek. Az, hogy belevágott ebbe, az őrültség kategóriába tartozik? Már tehát maga a színház igazgatás.
Az is, az egyértelműen, persze, hogy... Meg hát mindenhez kell egy kis őrület, ami a színház, mert hisz az nélkül olyan lapos, unalmas az egész. Tehát most Pajta színházat kiépít egy kis faluban. Mindenki azt mondta, hogy minek, nem is hitték el, ki fog oda jönni. És akárhányszor bármit csinálunk, ott 200-300 ember ott van, vagy ha kell, ha kisebb darab, akkor 50-60. Nagyon-nagyon jól érzik ott magukat az emberek. Ez is kellett egy őrültség. Vagy az, hogy 5 lovunk van. Tehát ez mind, na, ahogy élünk.
Ennélkül akkor nem is megy, ugye? Nem akarom már sokáig terhelni, most csak így talán ilyen konklúzióként. Ugye azt most már tudjuk, hogy mi van. Talán azt is, hogy mi lesz. De hogy addig mi lesz? Tehát, hogy bírják azért tartani a frontot ilyen körülmények között?
Persze, hogy bírjuk. Tehát mindig, mikor kicsit panaszkodom, akkor arról beszélek, hogy mi volna az ideális, de most ez is viszonyítási kérdése. Most amiről beszélt szerkesztő úr, hogy a háború közt is volt színház, alatt is volt színház, akkor nem voltak ennyire pénzrabjai az emberek, tehát nem volt ilyen drága minden, nem függött ennyire az anyagiaktól. Én tudom, hogy az őseink, az idősebb színészek mesélték, hogy olyan busszal utaztak, hogy nem volt alja, tehát látták az utat, amikor lenéztek. Nem volt fűtés, nem volt hűtés, és bejárták egész Velvidéket, királyelmetszik. Elindultak egy turnéra, akkor 3 hetet utaztak.
Igen.
Na hát az volt az igazi vándorélet.
Az még a régi klasszikusnak volt egy motorizált változat.
Igen, és mégis csinálták, és imádták, és nem nézték azt, hogy mennyit keresnek. Kicsit megváltozott a világ.
Értem. Hát nagyon szépen köszönöm Gál Tamásnak, hogy itt az Adásidő Podcastban elmondta ezeket a tapasztalatokat. Nem biztos, hogy mindig pozitív tapasztalatok ezek, ugye, de hát ön tudta egyébként, hogy ebbe vág bele? Ilyen helyzetbe?
Nem tudtam, de igen, mindig panaszkodom, ez nagy hibám, mert annyira elkeserít ez, hogy ennyire a pénznek a rabjai vagyunk, meg annyi mindent lehetne még csinálni, hogy kicsit jobban finanszíroznánk minket, de azért hozzá kell tennem, hogy azért hatalmas minőségbeli változás következett be az életemben, mert ilyen nagy produkciókat a Csavarszínház a Pergüntön kívül, és még talán egy nagy produkció volt, amit előállítottam, sírtam. Ja, igen. Hát Ja, Istenem, mit eszembe a darab címe, én rendeztem
mondjuk azt,
pedig.
Hogy a Pergüntöt a Soproniakkal együtt is csináltuk, ugye?
Koprodukcióban csináltuk, igen, de azért mi voltunk a tehát mi koprodukciós
partner.
Önöktől
indult ki, ugye?
Hát, nem igazán. Együtt találtuk ezt.
Értem, minimum tehát, együtt.
Igen. De hogy az volt egyetlen nagy produkció. Komáromi Jókai Színházban azért megszületett egy beszélő köntös, ahol a dalszöveget, a dalokat, az egészet mi írtuk. Varga Emes egy abszolút első felvidéki magyar musical, zenés játék, nevezze ki, minek akarja. Mint ahogy a Gergős Álomfogók is, ugye Kassán.
Igen.
Tehát, hogy ezért ezeket közszínház nélkül nem lehetett volna megvalósítani. A Mephistót, a Pirandellót, a sorolhatnám. Tehát a Kísértetek.
Na, van itt azért a tarsolyba miről beszélni, de ezt majd akkor talán csinál belőle egy szép leltárt, hogyha ne adj Isten valaki hátulról valamit akarna irányítani, vagy közbeszólni. Még egyszer köszönöm szépen Gál Tamásnak.
Nagyon.
Komáromi Jókai Színház. Így van, ugye? Komáromi Jókai Színház.
Igen.
Igazgatójának, hogy itt volt velünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam.
Köszönöm önöknek is a figyelmet. Viszont hallásra.